Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a napfényes délutánt. Köszönjük, hogy a te igéd, a lelki táplálék erősít, vigasztal és bátorít bennünket. Köszönjük, hogy a te jelenléted így ragyoghatja be a mi lelkünket, ahogy a nap is betölti ezt a délutánt. Köszönjük neked, hogy újra van üzeneted a mi számunkra. Köszönjük, hogy újra szólni akarsz hozzánk. Azért könyörgünk, hogy az előttünk álló hét fáradalmai, gondjai, munkái, teendői ne vonják el a figyelmünket a te igédről, add, hogy valóban rád tudjunk figyelni, és te légy itt a középpontban, hogy arra a krisztusi alapra tudjuk építeni az életünket, amiről énekeltünk is az énekben, és kértük is imádságban, hogy valóban meg tudjunk gyökerezni, és tovább épülni az Úr Jézus Krisztusban. Így könyörgünk, hogy te növeld a mi hitünket, a mi bizalmunkat, hogy egyedül beléd kapaszkodjunk, és tőled kérjük, és várjuk a segítséget, a szabadulást, a felüdülést. Így kérünk, hogy a te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg bennünket, és eleveníts meg bennünket a te igéd igazságával. Az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét Sámuel próféta első könyvéből olvasom, Sámuel első könyvének 7. részéből, a 7. rész válogatott verseiből. Sámuel próféta első könyvének 7. részéből így szól hozzánk Isten igéje. És történt, hogy attól a naptól fogva, amelyen Kirjátjárimban hagyták a ládát, sok idő eltelt, tudnélik 20 esztendő. És Izraelnek egész háza siránkozék az Úr után. Sámuel pedig szól a Izrael egész házához mondván, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz, és eltávolítjátok magatok közül az idegen isteneket, és Astarótot, és szíveiteket elkészítitek az Úrnak, és csak néki szolgáltok, akkor megszabadít titeket a filiszteusok kezéből. És elhányák azért Izrael fiai a bálványokat és az Astarótot, és csak az Úrnak szolgálának. Akkor Sámuel mondá, gyűjjetek össze, és az egész nép gyülekezzen Mispába, hogy imádkozzam értetek az Úrhoz. Összegyűlének azért Mispában, és vizet merítvén kiönték az Úr előtt, és böjtölének azon a napon, és így szólának ott. Vétkeztünk az Úr ellen. És eképpen ítéli Sámuel Izrael fiait Mispában. Mikor pedig a filiszteusok meghallották, hogy Izrael fiai összegyűlének Mispában, feljöttek a filiszteusok fejedelmei Izrael ellen, és mikor ezt meghallották Izrael fiai, megrémülének a filiszteusoktól. És mondának Izrael fiai Sámuelnek, ne szűnjél meg érettünk könyörögni az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, hogy szabadítson meg minket a filiszteusok kezéből. És lőn, hogy mikor Sámuel az égő áldozatot elvégezte, eljöttek a filiszteusok, hogy Izrael ellen harcoljanak. Az Úr pedig mennydörge nagy hangon azon a napon a filiszteusok felett, és annyira megzavarta őket, hogy megverettetének Izrael előtt. Sámuel pedig vett egy követ, és felállította Mispa és Sén között, és Ébenhaézernek nevezte el, mert ezt mondta, mindeddig megsegített minket az Úr. Kedves testvéreim, a most felolvasott ige szakaszban Izrael népének egy olyan történelmi helyzetéről olvasunk, ami elég gyakori volt az Úr népe történetében. Elfordultak az élő Istentől, és ebben a most felolvasott igében a megtérésről és a visszatérésről és az ezt követő szabadulásról olvashatunk. A történet előzményéhez hozzá tartozik, hogy az előző fejezetekben leírja a Szentírás, hogy Izrael népe hadakozván a filiszteusok ellen úgy gondolta, hogy az egyik csatába elviszik a szövetség ládát, a frigy ládát, úgy gondolkozván, úgy logikázván, hogy majd, ha ott lesz a szövetség ládája, akkor azzal együtt Isten jelenlétét is oda lehet erőltetni az ügy mellé, oda lehet erőszakolni a csata mellé, és akkor majd győzelmet aratnak. De persze Izrael népének fiai nem voltak hajlandóak megtérni, nem voltak hajlandóak bűnbánatot tartani, megtisztítani életüket. Nem csak a csatát veszítették el, hanem még a szövetség ládát is elvitték a filiszteusok. És a most felolvasott részben olvassuk, hogy visszakerült végül is ez a láda, de igazából a fordulópontot nem ez jelentette Izrael népének az életében. Az igazi fordulópont és a szabadításhoz vezető út első mérföldköve az volt, amit így olvasunk, Izraelnek egész háza siránkozik az Úr után. Eltelt sok-sok év, azt olvassuk, hogy 20 év telt el, miután visszakerült a szövetség ládája Izrael népének birtokába, és a 20 év alatt nem volt igazából Istenhez fordulás, nem volt Istennek szava a néphez, és a nép érezte az Isten hiányát. És ezt olyan szépen fordítja itt Károli, hogy siránkozik az Úr után. Nem tudta szemléletesebben kifejezni azt a vágyakozást, azt az oldhatatlan vágyat és szükséget, amit a nép érzett, hogy végre Isten mondjon valamit, hogy legyen valami égi jel, hogy legyen isteni üzenet, hogy legyen az élő Istennel közösség. És úgy gondolom, hogy a mi életünkben is, hogyha eltávolodtunk az Istentől, akkor a visszatérésnek ez az első lépcsőfoka, hogy vágyakoznunk kell nekünk is az élő Istennel való találkozásra. Olyan sok mindenért siránkozunk, olyan sok mindenre vágyakozunk, ha találkozunk valakivel, ismerőssel, szomszéddal, családtaggal, ha egy kicsit megfigyeljük a másik beszédét, vagy sokszor a saját magunkét, csak a panasz, csak a gondok, csak a problémák, és sok-sok mindenért panaszkodunk, sok-sok mindenért siránkozunk. De olyan ritkán halljuk azt, vagy talán egyáltalán nem, hogy én most arra vágyom, hogy az Isten közelében legyek. Nekem az a legnagyobb problémám, az a legnagyobb szükségem, hogy nincs rendben az életem Istennel, hogy felnövekedett a szívemben a keserűség gyökere, vagy elborítanak a gondok, vagy nincs időm, vagy erőm, vagy kedvem, vagy elhatalmasodtak rajtam a bűneim, és ezért nem látom az Istent. És ezért szükségem van rá, mert tudom, hogy csak vele lehet teljes az életem. Efelől nagyon ritkán szoktunk panaszkodni. Mégis azt kell látnunk, hogy az Istenhez vezető út, a szabadulás útjának az első lépcsőfoka ez, hogy elkezdünk vágyakozni az élő Istennel való találkozásra, a vele való beszélgetésre, az ő szavára, ahogy mondja Jézus is, hogy éhezzük és szomjazzuk az igazságot. Olyan sokszor másra éhezünk, másra szomjazunk, máshol keressük a megoldást, a szeretetet, a boldogságot, a békességet, holott Jézusnál már kész van a megoldás, kész vannak a válaszok, kész van a bűnbocsánat, kész van a szabadítás. Azt mondja Jézus, hogy ő az életnek kenyere. Aki benne hisz, aki belőle táplálkozik naponként, az meg nem szomjazik és meg nem éhezik soha. Ez nem csak azt jelenti, amit ugye annak idején a samáriai asszony is először gondolt, hogy ha Jézus ad neki élő vizet, akkor neki soha nem kell majd újra kimenni a samáriai kúthoz meríteni, nem kell délben, a melegben szenvedni a hűségtől, nem kell szenvedni az emberek megvetésétől, hogy látják, hogy ő egyedül megy ki akkor parázna életet élvén. Ő azt gondolta, hogy ez lesz majd az élő víz. De itt a lelki táplálékról beszél Jézus. Arról beszél, hogy aki Jézusban hisz, aki belőle merít, az nem fogja éhezni és nem fogja szomjazni azt, amit a világ kínál. Nem fog éhezni és nem fog szomjazni olyan talmi csillogások, olyan ideig, óráig való örömök után, amiket a világ kínálni tud. Hanem már megtapasztalja, hogy mi az az élő víz, mi az az igazi maradandó lelki kincs, amiért érdemes mindent eladni, mindent elhagyni, csak hogy azt megnyerje. Gondoljunk a szántóföldben elrejtett kincsnek a példázatára. A szabadításhoz vezető útnak a következő lépcsőfoka az, amit Sámuel próféta így fogalmaz meg, ha ti teljes szívetekből megtértek az Úrhoz. elengedhetetlen a szabadulásnál, a szabaduláshoz, hogy az ember, ahogy hallottuk a délelőtti igehirdetésben is, lelki nagy takarítást tartson. Nem csak tavasszal, vagy tavasz közelettével, hanem minden alkalommal, amikor úgy érzi, hogy felgyülemlettek a gondok, a bűnök, a mulasztások az életében, amikor megnövekedtek bizonyos bálványok, amik talán nem is bálványnak indultak az életünkben, de aztán mégis azzá lettek. Ezeket mind-mind ki kell takarítani az életünk, a szívünk templomából, és helyre kell állítani az élő Istennek a tiszteletét. Mindenki maga tudja a saját életére nézve, hogy mi az, ami bálványként van jelen az életében, vagy ha talán nem tudja, akkor lehet érte imádkozni, hogy az Isten adjon lelki világosságot, tisztánlátást, hogy a bűnt bűnnek lássuk, hogy lássuk, hogy mi az, ami nem tartozik oda, és mégis jelen van az életünkben. És hogyha az a valami az életünkben a szemétkosárba való, akkor oda tegyük, ahol a helye van. És éppen ezért biztatja itt Sámuel próféta is a népet, hogy tisztítsa meg magát, szentelje oda magát teljesen az Úrhoz, teljes szívetekből, nem csak a látszat, nem csak a külső szerint. Hogyha egy ószövetségi párhuzamot szeretnénk mondani, akkor eszünkbe juthat Gedeon bíráskodásának az ideje, hogy ő volt az, aki megszabadította Izraelt annak idején 300 emberével az 50 000-es midianita sereget megverve, de mielőtt ide eljutott, először a saját házatáján kellett rendet raknia. Azt olvassuk, hogy az apja házában, házának a kertjében felállított Baál szobrot kellett először lerombolnia. Addig nem adott neki az Isten új parancsot, addig az Isten nem vértezte fel a szabadító hatalommal, amíg le nem rombolta azt a szobrot. Lett is belőle nagy probléma, de mégis vállalta az Istenhez való hűséget, az Istenben való hitet, még a szomszédaival való konfrontálódást is, meg az apjával, mert hűséges volt Istenhez. És miután leromboltatott az a szobor, megkapta a felhatalmazást, megkapta az erőt, hogy véghez tudja vinni a szabadítást. És látjuk, hogy amikor a nép eltakarította ezeket a bálványokat, és csak az Úrnak szolgáltak, akkor összegyülekezett a nép egy nagy hálaadó alkalomra, egy nagy áldozat bemutatására, és ekkor támadott az ellenség a legváratlanabb, a legkiszámíthatatlanabb helyzetben, amikor a nép nem is csatára készült, hanem Isten tiszteletre. És erre is jó, hogyha felkészülünk, hogyha az életünkben ilyen nagy takarításokat hajtunk végre lelki értelemben, akkor a másik oldal a gonosz ellentámadásba fog menni. Ettől nem kell rettegni, nem kell kétségbe esni, nem szabad, hogy ez tartson bennünket vissza a megtisztulástól, fel kell rá készülni, és annál inkább az Úrhoz menekülni. Azt látjuk, hogy noha megijedtek és megrémültek Izrael fiai, nem kezdtek el szaladgálni ide-oda, felmarkolni a fegyverüket, vagy készülni a harcra, hanem oda mentek Sámuelhez, és kérték, hogy imádkozzon értük. És mivel a nép teljes szívéből megtért az Úrhoz, ezért meg is tapasztalhatták a csodát, meg is tapasztalhatták a szabadítást, hiszen egy kard csapás nélkül Isten űzte el az ő ellenségeiket, és ő szabadította meg őket. Mivel megüresítették a szívüket, eldobták a bálványaikat, a kezük lelki értelemben üres volt, nyitott volt az Istenre, ezért Isten meg tudta őket ajándékozni a szabadítással, meg tudta őket ajándékozni a győzelemmel. És végül egy szép hitvallással zárja Sámuel ezt az egész történetet, állít egy emlékkövet, hogy bármikor, amikor arra járnak Izrael fiai, megemlékezzenek erről a csatáról, erről a győzelemről, Isten ezen nagy szabadításáról. Tudjuk, hogy gyakori volt ez az Ószövetségben, gondoljunk csak a Jordánon való átkelésre, amikor csodálatosan száraz lábbal kelt át egész Izrael a Jordánon, 12 követ hoztak a folyómederből, felállították a parton, hogy emlékezzenek rá a későbbi évszázadokban is, hogy Isten hogyan szabadította meg őket. Ugyanígy állít most emlékkövet, Ébenhaézernek, a szabadulás kősziklájának nevezi Sámuel ezt a követ, és aztán így nevezik majd ezt a helyet is, hogy emlékezzenek mindenkor az Isten nagy tetteire. És végül ezt a hitvallást mondja Sámuel, mindeddig megsegített bennünket az Úr, mindeddig megsegített minket az Úr. És olyan jó lenne, hogyha még néhány percben el tudnánk gondolkodni közösen ezen a néhány gondolaton, amit itt Sámuel megfogalmaz, hiszen mindegyik szónak nagyon komoly jelentése van és jelentősége van. Az, hogy megsegített bennünket az Úr, visszaemlékezik nyilván itt Sámuel arra a szabadításra, amit korábban átélt a nép, és ebben a megsegített állapotban benne van az is, hogy korábban elismerte a nép, hogy segítségre van szüksége. A szabadításhoz vezető útnak ez is egy nagyon fontos állomása. Azon lehet csak segíteni, aki hagyja, hogy segítsenek rajta. Aki elismeri azt, hogy segítségre szorul. Addig nem lehet a beteget sem a gyógyulás útján elindítani, amíg nem látja be, hogy beteg, és nem látja be, hogy szüksége van orvosra. Nem lehet senkit erőszakkal az akarata ellenére gyógyítani, nem lehet erőszakkal megsegíteni, nem lehet erőszakkal megszabadítani. Először mindnyájunknak személyesen kell eljutni arra a felismerésre, hogy segítségre szorulok, hogy nem teljes, nem boldog az életem Jézus nélkül, hogy nincs békességem Jézus nélkül, hogy nincsen örömöm Jézus nélkül, és egyáltalán eljutni oda, amit Jézus mond a tanítványoknak a búcsú beszédeiben, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A mai autonóm, felvilágosult ember nagyon nehezen ismeri el, még hogyha van is valamilyen kapcsolata Istennel vagy vallással, hogy ő bárkire is rászorulna, különösen, hogy Istenre rászorulna, és hogy segítségre van szüksége. Milyen sokan gondolkodnak úgy, hogy meg tudom én ezt oldani egyedül is. Megvan hozzá a magam ereje, eszel, bölcsessége, anyagi javai. Nincs szükségem az Istenre. És közben csodálkoznak, hogy nem jutnak egyről a kettőre, hogy hiába van már meg a harmadik házuk és az ötödik autójuk, mégsem boldogok, mert nem látják be, hogy éhezik és szomjazzák az igazságot, csak nem jó helyen keresik. Az egyik első lépés a szabadulás útján, hogy belátom, hogy szükségem van Istenre, szükségem van az ő segítségére, a bűnbocsánatára, a kegyelmére, a szeretetére, mert anélkül egy lépés sem tudok megtenni. Szükségem van azokra az áldásokra, amiket ő tud és csak ő tud nekem adni, mert máshol nem találhatom. Olyan sokszor történik meg az emberrel az, hogy rossz helyen keresi. És erre egy nagyon jó példa a tanítványok halfogása, amikor a feltámadott Jézussal már ugyan találkoztak, de amikor Jézus újra eltűnt, akkor visszatértek a régi mesterségükhez, a halászathoz. Gondolták, hogy valamiből csak meg kell élni, valamit enni kell, nagyszerű dolog, hogy feltámadt Jézus, de hát az élet megy tovább, és visszatérnek egy kicsit így beletörődve a sorsukba, a Genezáreti tóhoz. És elkezdenek halászni, és egész éjszaka nem fogtak semmit. És a fordulópont ebben a történetben az, amikor hajnalodik, és Jézus megáll a parton. És megkérdezi a tanítványokat, hogy van-e mit ennetek. És olyan fontos ez a kérdés, amit itt Jézus feltesz. A tanítványok problémájának a gyökerére teszi a hangsúlyt. Nem csak testi eledelről, hanem lelki eledelről van szó. Van-e lelki táplálékotok? Jó helyen vagytok-e? A helyeteken vagytok-e? Ott keresitek-e a megoldást, ahol kell keresni? És Jézus mindig ilyen konkrétan teszi fel a kérdést. Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e megtisztulni? Akarsz-e szabadulni? Akarsz-e győztes életet élni? És olyan jó, hogy a tanítványok nem köntörfalaznak, nem mentegetőznek, nem kifogásokat keresnek, nem magyarázkodnak, hanem elmondják, nincs mit ennünk, Uram. És ez a legegyszerűbb, és mindig ez lenne a legegyszerűbb, hogyha elmondanánk Jézusnak, hogy igenis, nincs mit ennünk, nincsen lelki táplálékunk, hogy éhezünk, hogy szomjazunk, és hogy olyan sokszor rossz helyen keressük a megoldást. És amikor Jézus azt mondja nekik, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, akkor szintén nem okoskodnak, nem kérdezősködnek, hogy de miért, meg hát egész éjszaka fáradtunk, és különben is elegünk van az egészből, hanem megteszik szó nélkül. És megtapasztalják azt a csodát, hogy ugye annyira megtelik a háló, hogy már-már szakadozik, és alig bírják ki vonszolni a partra. Ilyen az Isten áldása, ilyen az Isten megoldása, ilyen teljes az Isten szabadítása. Isten nem csak így cseppenként akarja adagolni nekünk az ő áldásait és az ő ajándékait, hanem árasztani akarja. De ahhoz, hogy túl áradjon bennünk az Isten szeretete és kegyelme, ahhoz meg kell üresítenünk a szívünket. Ki kell öntenünk mindazt, ami nem odavaló, hogy aztán Isten bele tehesse mindazt, ami odavaló. És olyan jól szemlélteti ez a bibliai történet azt a kontrasztot, hogy Jézus nélkül a tanítványok a sötétben hiába vetik ki a hálót, újra és újra kivetik a hálót, de nem fognak semmit. Ilyen az ember minden próbálkozása a boldogság szerzésére, a békesség szerzésére, a szeretet megszerzésére Jézus nélkül. Ennyire kudarcra van ítélve. De ha Jézusnál keresi a válaszokat, ha Jézusnál keresi a megoldást, akkor egyrészt világosságba kerül az élete, átmegy a halálból az életbe, a sötétségből a világosságba, és akkor olyan gazdag lesz az Isten áldása, és olyan sok mindent fog abban a hálóban kifogni, hogy nem csak magának lesz elég, hanem túlcsordul, másokat is fel tud üdíteni, másokat is meg tud ajándékozni, másokat is tud szeretni. És ez a 153 hal, amit annak idején kifogtak ott a tanítványok, szimbolizálja azt, hogy bibliatudósok megállapították, hogy ez volt az összes halfajtáknak a száma, a Genezáreti tóban összesen 153 féle hal élt, és ez kifejezi ez a szám, hogy a teljességet kapták meg az Istentől. Isten nekünk is teljes örömöt, teljes békességet, teljes szeretetet akar adni. Úgy, hogy aztán jusson nem csak nekünk, hanem másoknak is. Ennyire teljes és ennyire tökéletes az Isten szabadítása, az Isten segítsége. És valóban az irányát is megmutatja ez a hitvallás, hogy merre felé kell keresnünk, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Az Úrnál kell keresnünk a segítséget, az Úrnak kell elmondanunk a segítségre szorultságunkat. És az, hogy mindeddig, az pedig egyértelművé teszi, hogy ahogyan Isten eddig is megszabadított, és eddig is velünk volt, úgy a következőkben is velünk lesz. Nem csak azt fejezi ki, hogy eddig és itt kész vége, Istennek kimerültek a készletei, vagy az áldásai, vagy az ereje, Isten mindig nagyobb, mint az ellenségeink, Isten mindig nagyobb, mint aminek mi el tudnánk őt képzelni, Isten kegyelme mindig nagyobb, mint a mi bűneink, nem tudunk akkorát vétkezni, amire ne lenne elég kegyelme és bocsánata, ha tőle kérjük. Istennél tehát kész a megoldás és kész a szabadítás, és minden kérdésünkre nála kész a válasz, minden betegségünkre nála van kész a gyógyulás. Ahogy mondja egy helyen a Szentírás, 6 bajodból megszabadított, és a 7. sem ér a veszedelem. Ezeket az emlékköveket azért állította annak idején Izrael, hogy megemlékezzen a következő évek, évtizedek, évszázadok nyomorúságaiban, harcaiban, bukásaiban, veszedelmeiben, kísértéseiben és próbáiban, megemlékezzen arról, hogy igenis voltak hasonló helyzetek, volt, hogy úgy tűnt, hogy emberileg nincs segítség, de Istennél semmi sem lehetetlen. És ahogyan akkor és ott megszabadított, megdicsőítette magát, ahogy akkor és ott megkegyelmezett és felemelt, úgy itt és most meg tud szabadítani, meg tud kegyelmezni, helyre tud állítani. Én úgy gondolom, hogy mindnyájunk életében vannak ilyen emlékkövek, amikre vissza tudunk emlékezni, és ahova vissza tudunk nyúlni, hogy hogyan és miképpen tapasztaltuk meg az Isten szabadítását, az Isten gyógyítását, az Isten szeretetét, és ezekből merítsünk erőt a jelen betegségeiben, a jelen harcaiban, a jelen próbáiban és kísértéseiben, tudva, hogy ha akkor és ott képes volt megszabadítani az Isten, akkor itt és most is meg tudja ugyanezt cselekedni. Hiszen, amit itt kifejez ez a héber szó, az ében haézer, ami azt jelenti, hogy a szabadulás kősziklája, mi már tudjuk, hogy ki a szabadulás kősziklája. Mi már ismerjük azt a kősziklát, akire érdemes építenünk, akibe érdemes a reménységünket vetnünk, akivel a szívünkben tovább mehetünk az életünk útján, tudva azt, hogy egy pillanatra sem vagyunk magunkra hagyva, egy pillanatra sem kell kétségbe esnünk és aggódnunk, mert ő az, aki megszabadít, és ő az, aki megerősít bennünket. Ő az, aki a harcainkat velünk harcolja, ő az, aki előttünk megy, mint egy élő pajzs, a minket, nekünk szánt csapásokat ő fogja fel, őt érik először, így mehetünk az ő védelmében, az ő nyomában tovább a mi életünk útján. Adja Isten, hogy mindnyájan a szabadulás kősziklájára, az Úr Jézus Krisztusra alapozzuk az életünket, minél mélyebben gyökerezzünk belé, merítsünk belőle erőt az előttünk álló feladatokhoz, munkákhoz. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te vagy a mi szabadító Istenünk. Köszönjük, hogy életünk minden harcában, próbájában és kísértésében menekülhetünk hozzád. Köszönjük, hogy nekünk nem kell futkosnunk emberi segítségek vagy elgondolások után, hanem egyből hozzád mehetünk. Köszönjük, hogy nálad kész a szabadítás, a gyógyítás, a bűnbocsánat, és nálad kész a kegyelem. Mennyei Atyánk, belátjuk és elismerjük bűnbánó szívvel, hogy olyan sokszor nem jó helyen keressük a megoldást, hogy olyan sokszor el sem ismerjük azt, hogy szükségünk van segítségre, hogy olyan sokszor nem látjuk be, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Köszönjük neked mégis, hogy te újra és újra szólsz hozzánk, te nem adod fel velünk kapcsolatban, és addig szólsz, és addig hívsz, amíg be nem látjuk, hogy rád van szükségünk, hogy hozzád kell menekülnünk, hogy csak veled harcolhatjuk meg győztesen az életünk harcait. Így hozzuk eléd a mi bűneinket, te látod egyen-egyenként minnyájunk szívét, hogy milyen bálványok növekedtek fel bennünk, te tisztíts meg ezektől bennünket. És nem csak így a bőjtben, nem csak így az úrvacsorára készülve, hanem életünk minden napján, ad, hogy tudjunk előtted megállni, és megtisztítani az életünket, hogy nyitottak lehessünk, hogy készek lehessünk a te áldásaid befogadására. Hozzuk eléd a mi terheinket, a megválaszolatlan kérdéseket, a bizonytalan jövőt, az aggodalmaskodást, a kicsinyhitűséget. Ezeket mind szeretnénk a te kezedbe letenni, és szeretnénk, hogyha megszabadítanál ettől bennünket. Szeretnénk tőled kérni és várni életünknek a reménységét, a reményteljes jövőt, a békességet, a szeretetet, a kegyelmet, és azt a boldogságot, amit senki és semmi el nem vehet tőlünk. Azért könyörgünk, hogy áldj meg bennünket úgy, hogy mi magunk is áldássá lehessünk másoknak, hogy mindazokat az áldásokat és javakat, amiket tőled kaptunk, ne magunknak tartogassuk, hanem tudjon az túláradni belőlünk, és tudjuk átadni másoknak is. Így kérünk azért, mennyei Atyánk, hogy továbbra is te jöjj velünk életünk útján, te légy továbbra is a mi őriző pásztorunk, így áld meg az előttünk álló hét minden feladatát és munkáját, hogy tudjunk azokban helytállni. Kérünk, hogy te légy a betegek gyógyítója és a gyászolók vigasztalója. És hozzuk eléd egyházunkat és nemzetünket, ad, hogy mi is belássuk nemzetként is, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, és hogy szükségünk van a te segítségedre. Így kérünk, hogy emelj fel bennünket magadhoz, és Te áldj és szentelj meg minket. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek és megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ámen.